kettő igeverset így kezdésképpen, 10-est és a 11-est, tehát János 10, 10 és 11. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Az egyik legtömörebb és ugyanakkor legmélyrehatóbb kijelentése Jézusnak önmagáért, amikor azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. A tolvajnak a működéséről nem kell beszélnünk, tehát az úgy, hogy mondjam, adja magát. Lopjon, öljön, pusztítsa. Gondolhatsz nyugodtan anyagi területre, lelki dolgokra és szellemi területekre, teljesen mindegy, mind a három területen képes kárt tenni bennünk. Bármennyire is kellemetlenül fog hangozni a következő mondatom, szóval nem teljesen függetlenül tőlünk csinálja ezt a tevékenységét. Valahol, hogy is mondjam, azt nem mondom, hogy egyet értesz vele, mert ezt kizártnak tartom. De hogy kellően határozottan harcolsz-e ellene, itt azért képesek vagyunk időnként hibát véteni. Megvan ez a tevékenység, a mindenható pontosan ismeri, hogy így fog működni, így működik ma is, és azt mondja, hogy de, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Sokáig vitatkoztam magammal, de csak el fogom mondani a példát. Szóval nem tudom, hogy kinek mennyire tetszett a számtan, vagy matek, vagy ki hogy hívta. Számegyenes. Ugye? Bal oldalon negatív számok, nulla, jobb oldalon pozitív számok, ugye? Mégis, legalábbis nekünk nagyon a fejünkbe verték, hogyha azt mondom, hogy negatív számok halmaza, vagy azt mondom, hogy nem pozitív számok halmaza, az nem ugyanazt jelenti. A nem pozitív számok között ugyanis benne van még a nulla. A negatív számokban nincs benne a nulla. Jó, persze, nulla, nulla, így, persze, ha elől áll. Ha valami mögött, az nem biztos, hogy olyan rossz. Ha valami mögött sokszor, az meg még kevésbé rossz. Na mindegy. Szóval, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. A következő példám az még veszélyesebb. Van egy kollégám, sajnos már évek óta, szó szerint évek óta kómában fekszik a fia. Szóval erre kellene azt mondanunk, hogy nem halott, de élet ez. Csak nagyon halkan merem megkérdezni. Mesterségesen kell táplálni. Szóval egy tragédia. 16 környékén van most. Szóval életük legyen, de bőségben éljenek. Ne csak az legyen, hogy működnek az élet funkcióid, hanem hogy élvezhesd is azt, amit az élet jelent. Nem csak, hogy mentes vagy a negatívoktól, hanem határozottan pozitív vagy. Hogy azon az oldalon vagy. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Minden területen. Ha nem vagy negatív, az azt jelenti, hogy nem vagy halott. Most hívő dolgokról beszélünk, azt mondanám, hogy persze, hogy a mennybe mész. Ez nem kérdéses. De nem mindegy, hogy milyen életminőséggel éled a hétköznapi életedet ezen a földön. A golgotai áldozatban benne van a bőség. Azért jöttem. Cél. Programbeszéd. Benne van a bőség. Ugye ez az a terület, amire azt kell mondanunk, hogy el van végezve, de nem hullik az ölembe. De az, hogy a bűneim meg legyenek bocsájtva, az körülbelül egy imádság, aminek az a lényege, hogy Istenem, egyetértek veled abban, hogy amit eddig csináltam, tényleg bűn volt. Körülbelül ennyi. És az öletbe hullik az, hogy kiléptél a negatív területből. De az, hogy meddig arra szólsz, vagy vágtázol befelé a pozitív területbe, az már nagy mértékben tőled is függ. Megvan. Nem úgy van, hogy nincs. De azért itt már nekem is van dolgom benne. Még egy picit a programbeszédhez. Lukács 4-ben a 18-tól kezdjük, ugye Jézus bemerítése, megkísértése utáni első nyilvános fellépése a zsinagógába. Az Úrnak szellene van rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk, hogy ma teljesedett be ez az írás, fületek hallatára, minnyáján egyetértettek vele, majd elcsodálkozták azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti, és azt kérdezgették. Nem a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, hogy orvos gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottunk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádba. Majd így folytatta, bizony mondom nektek, egyetlen proféta sem kedves a maga hazában. Jában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony ért Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyot. Sok leprás volt Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a Szír Naamán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal. Azért olvastam el az egész történetet, vagy hát legalábbis azt a részét, ami a Bibliában benne van, hogy onnan, hogy azt olvastuk ugye a 22. versben, hogy mindjárt egyetértettek vele, a 28-ban azt olvastuk, hogy megteltek haraggal. Szóval körülbelül eddig tartott az, hogy egyetértek, ki nem állhatom. Szóval eléggé izgalmas, nem? Pedig egy messiási profécia volt, amit a messiás saját maga felolvasott. Igazából pont ez volt a baj. Nekik, nem nekünk. De ez egy másik terület. Szóval az volt a baj, hogy megint csak bejött az a régi jó ismerősünk, az én, hogy hát mi azért jobban tudjuk, hogy a messiásnak hogy kéne működni. Nem tudták jobban. És amikor szembe találkoztak a kijelentéssel, hogy ez következik, akkor megtettek haraggal. Hát nem stimmel az elképzelésemmel. Hát az Ács fia azt meri mondani, hogy ő a messiás. Figyeljetek, eltelt 30 év. Tehát azért Keresztelő János születése, Jézus születése, az úgy esemény volt, de eltelt 30 év. Egy részük, akik részesei voltak és élénkenő, már elköltöztek a földről, a másik részük elfelejtette, és hát ma volt egy generáció, amelyik nem is biztos, hogy hallotta, nem az övé volt. A kép megvolt, hogy jön a messiás, és ha megjön a messiás, akkor majd, de hogy sokkal többről van szó, mint az, hogy kiverjük a rómaiakat az országból, az úgy valahogy a sok törvény és szabály mellett. Elment. De miről beszél Jézus? Szabadulás, ugye a foglyoknak szabadulást hirdessek, gyógyulást és ellátást. A vakok szemei megnyíljanak, és ellátást, hogy az özvegyasszony részesedett abból, hogy főzött a prófétának. Szóval mind a két helyen, ugye a jópásztor mondataiban, amit az elején olvastam, itt a Lukácsnál a idézőjelben, programbeszédben ugyanaz van, azért jöttem, hogy bőségben legyenek. Életük legyen és bőségben éljenek. Hát, ha véletlenül nem éled meg ezt, akkor valami akadály közben jöhetett, teljesség igénye nélkül egy-két okot azért fölírtam, hogy mi lehet az oka. Hát az első az, hogy nem tudom, hogy így is élhetnék. Nem fogok nyújtózkodni azután, ha nem is tudok róla. Lehet, hogy tudom róla, ott is él az álmaimba, csak nem tudom, hogy jutok el odáig. Lehet, hogy tudok róla, lehet, hogy ott is él az álmaimba, de miután még dolgoznom is kellene érte, ami fáradtságos, nyűgös, esetleg kudarcos, inkább maradok a vágyaimnál, és megvárom, hogy majd Isten megajándékoz vele. Ő pedig azt mondja, hogy eléd adtam, hogy mennyire így gondolkodik. Jó hosszú a szakasz, 5 Mózesbe. Egy néhány igeverset, 5 Mózes 7. 9-től. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. Ha tehát hallgattok ezekre a döntésetekre, meghalljátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr a te Istened is hűségesen megtartja szövetségét, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak. Szeretni fog, megáld, megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét, termőföldet gyümölcsét, gabonádat, mustodat, olajadat, marháid ellését, juhaid szaporulatát azon a földön, amelyet esküvel ígért atyáidnak, hogy neked adja. Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és nő sem, állataid között mentő, távol tart tőled minden betegséget, azokból, amik az egyiptomi bajok, nem csújtja velük, de nem bocsátja rád azokat, megsemmisíted azokat a népeket, amelyeket hatalmadba ad az Úr a te Istened. Gondolhatod magadban, hogy nagyobbak ezek, mint hogy ki tudnám őket őzni, ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, amit tett az Istened az Úr a fáraóval, egész Egyiptomban. Ne rettegj tőlük, mert közötted van az Úr, a te Istened, a nagy és félelmes Isten, de csak apránként űzi el előled ezeket a népeket az Istened, az Úr, nem semmisíted meg mindjárt őket, mert akkor elszaporodna a mezei vad a te károdra, de hatalmadba adja őket Istened az Úr, és nagy zavar támasztasz közöttük, amíg ki nem pusztulnak. Istennek az volt a célja, hogy elfoglalják azt a területet, Izrael fiai, amit Isten az őseiknek ígért. Ez egy teljesen fizikai terület. Két dolgot szeretnék aláhúzni. Van ellenség, nagyobbnak és erősebbnek tűnik, mint amivel győzhetnél. Nem lesz egyszerre kiűzve előled, és Józsénál már úgy hangzik ugyanez összefoglalva, hogy az a föld, amit a talpad ér, az a tied. Ha tovább mész, a tied lesz. Ha megállsz, nem lesz a tied. Tudjuk, hogy fizikailag ennek voltak hátulütői, mert néhány száz évvel később, még Dávid trónra lépése előtt is voltak őslakosok Izrael földjén, nem tette meg ezt Izrael népe. Szóval nekik kellett megdolgozni azért, hogy az övék legyen. Minden ígérete ott volt Istennek, nekik szánta, nem feledkezett meg róluk, nem hagyta őket egyedül, de nekik is kellett harcolni vele. Kellett harcolni először gondolatba, hogy nagyobb, de Istennel fogom győzni. Ugye a 10 kém ezen bukott el, azt mondták, hogy óriások vannak, hát kizárt, hogy oda bejutunk. A 10 kém ezen bukott el, a gondolkodás módján. Itt ugyanez az utasítás, hogy ne hígy meg tőle, mert nagyobb. Azt mondja mindenható, hogy velem legyőz. A mindenható Istennek nem gond, mindegy, hogy mekkora a probléma. Az új szövetségben sok-sok idézett, igen, tehát sok-sok felhívás mellett, amit idézhetnék, csak egyet írtam ki, Jakab 4:7, engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. A kettő együtt működőképes. Ha engedelmeskedsz Istennek, nem állsz ellen az ördögnek, nem fog elfutni tőled. Szóval figyelj, ha oda megy a Mesiáshoz, a pusztába, és elkezdi kísérteni, akkor már bocs. Úgy gondolod, hogy te annyival külön vagy, hogy akkor tőled majd elmegy. Ne reménykedj, sajnos. Ez nem várható. Az ellenben igen, hogy engedelmeskedek Istennek, ellenállok neki. Én, nem tudom, figyelitek-e a magyar nyelvet. Szóval én állok ellen neki, és akkor elfut. Szóval akkor van az egyúton járás, amelyik legyőzi a világot az ő bizonyságtételük elejével. Legyőzi a világot. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Egy Korintus 9:9. Mert Mózes törvényében megvan írva, nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik így Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt. Bizony értünk iratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántani, aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Szóval amikor törvények ott vannak előttünk, mutatják Isten hozzáállását a hétköznapi, rendes, emberi, fizikai dolgokhoz, és olyan igazságokat rejt el benne, hogy csak az ökörről gondoskodik, hogy ne kösd be a száját, hanem rólad is. Na most, ha az Ószövetségben egy szövetségen alapuló állapotban így gondoskodik a mindenható Isten, akkor azok után, amikor a fiát engedte meghalni a Golgotai kereszten, az egyetlent, a legdrágábbat, aki sokszorosát kifizette mindannak, amit az emberiség el tud követni összességében, ezek után rólad kevésbé gondoskodna? Hát eléggé nehezen feltételezhető. Szóval itt jön az a tipikus, hogy szokták mondani? Szóval, hogy mennyivel inkább azok után, hogy még a fiát is odaadta. Ha már előtte annyira, hogy nem bocsájtom rád, hogy kiűzöm előled, hogy ott vagyok veled, hogy legyőzöd, utána meg kevesebb lenne. Tényleg azért jött, hogy bőségben éljük. Sokszor a baj az, hogy nem tudjuk elképzelni. És ha nem felel meg az elképzeléseinknek, akkor vagy utána kéne járni, hogy ez most illúzió, vagy ténylegesen igazság, de az munkás meg nyűgös, meg még benne van az is, hogy esetleg rossz lesz az eredmény, benne van, emberek vagyunk. Vagy elutasítom, mondván, hogy nem fér bele az elképzelésembe. 2 Királyok 7:1-2. Síriabeli támadás alatt van Samária, éhínség, már a trágyát is pénzért adják. És mondta Elizeus, halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr, hónap ilyenkor egy köböl zsemlelisztet egy csikluson, és két köböl árpát egy csikluson vesznek Samária kapujába. És felemvén egy főember, akinek a kezére támaszkodni szokott a király az Isten emberének, és mondta, ha csak az Úr ablakot nem csinál az égen, akkor meg lehet. Elizeus azt mondja, hogy látod, de nem eszel belőle. Történet vége az, hogy eltapossák az embert, ezt a főembert a kapuban, akit a király oda rendelt. Nem tudta elképzelni, de nem Istennek volt lehetetlen, csak az emberi agy. Szóval, amikor Isten megígér valamit, ő azt komolyan gondolja. Nem tud, meg nem is fog olyan dolgot megígérni, amit ne tudna teljesíteni. Én meg nem tudom elképzelni, és nincs belőle haszna. Szóval Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, bőségben éljenek, és a jó pásztor életét adja a jókért. A jó pásztor tényleg életét adta értünk. Mindez a szeretetnek a kifejezése. A szeretetről sokan sokféleképpen sok elmondtak már. Szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat. De. Ez most az én de szócskám volt, és nem a Biblia de szócskája. De jól szeresd a másikat. Lehet rosszul szeretni? Hát lehet. 1 Korintus 13, 1, 2, 3. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet nincs bennem, olyan lettem, mint az engőérc vagy a pengő cimbalom. Ha profétálni is tudok, és minden titkot ismerek, és minden bölcsesség birtokába vagyok, és ha teljes hitem van úgy, hogy hegyeket mozdítok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szállom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Mi a motivációja a szeretetednek? Amit itt Pál apostol felsorol ebbe a három igeversbe lazán, szóval egy néhány olyan, amire azt mondanánk, hogy bár csak ez lenne már. Teljes hitem van, hogy hegyeket mozdítok. Bár csak, ugye? És még ezt is lehet rosszul. Mi a megoldás? Hol a biztosíték akkor arra, hogy nem lesz rossz? Úgy hívják, hogy Szent Szellem. Mert hogy ő meg nem tud rosszat tenni. Nem véletlenül hoztam egyszer-kétszer azt a példát, hogy nekem lehet, hogy nagyon jó ötletem van, meg az is lehet, hogy el sem tudom képzelni. Én. De nem ő. A mindenható. Ha az életem a Szent Szellem vezetése alatt van, akkor képes vagyok azt mondani, hogy igaz, hogy láttam anákokat, 2,5 méteresek és arányos testalkatúak, de megesszük őket. Mert hogy Józsi és Káleb ezt mondta azokról, akiről a másik 10 azt mondta, hogy olyanok voltunk a szemükben, mint a szöcskék. Azt mondják, hogy az lesz a kajánk. Tudod miért? Hát mert jó nagy, könnyű eltalálni. Szóval az, hogy én nem tudom elképzelni, egy dolog, de nem biztos, hogy megszabadít állnom. Figyelj, ettől még nem fogod elveszteni az üdvösségedet. Az életed megvan. De a bőségben él is, lehet, hogy ki fog maradni miatta. Szóval, ha a Szent Szellem vezet, tudod, rettenetesen izgalmas tud lenni. Nehogy azt mondja nekem valaki, hogy Ábrahámnak olyan egyszerű volt, amikor azt mondja neki Isten, hogy na indulj el abba az irányba, majd szólok, ha odaérté. Ez volt az összes információ. Az összes információ. Semmi több. Múltkor már elsütöttem ezt a példát, szóval add el az egész vagyonodat, vedd meg a repülőjegyet Kenyába. A többit bízd rám. No. Szóval motiváció kérdése is megfelelően szeretni. Amikor bemutatja a szeretetét, ő megmutatja, hogy mi a motiváció. Szeretem a teremtményemet. Szerencsétlen csinált egy nagy bukovárit, úgy hívják, hogy Ádám, meg bűnbeesés, és meg mindegy. Szeretem annyira, hogy a legnagyobb értéket odaadom érte. Tudva azt, hogy egy tömeg lesz, amelyik még a legnagyobb értéket is csak megtapossa, és a nevét káromkodásra használja maximum. De odaadom érte. Nem tudom, biztos érzitek, hogy mit akarok mondani vele. Szóval úgy szeret, hogy nem vár visszafelé semmit. Hát azért van még mit tanulni nekem. Jézus azért jött, hogy életünk legyen bőségben. Olvastam a nyomtató ökörnek a példáját. Van Jézusnak egy példázata, amikor különböző talentumokat szétoszt emberek között, az egyiknek 5-öt, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Ha nem kötheti be a nyomtató ökörnek a számát, akkor az a 2, aki az 5-öt és a 2-t kapta, ez a 2 személy, aki vállalkozást indít azzal, amit kapott, az részesedik a vállalkozás hasznából. Az egy, amelyik elásta, az tovább a saját szükségei miatt nyüglődött, és nem volt benne többlet, holott az ajándék ott volt. Lehet, hogy kicsit nehéz a kép, szóval amit van, azt oszd meg. Ha csak magadnak megtartod, elvész a bőség lehetősége. A tőke megmarad, de nincs kamat. Holott nem ez a cél. A cél az, hogy használd. Ez ugyan már a szolgálati területekre vonatkozik, és erről is lehetne sokat beszélni. Még egyszer az alapgondolatot. Szóval én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Hogy ez bekövetkezzen, mindent elvégzett ő. Az ő része készen van. Mi következünk. Gondolkodásmódbeli hozzáállással, tettekkel, ajándékok használatával nem kevesen leszel ezáltal, hanem több. Ő így működik. Egy kis történet befejezésül. Egyszer egy tesó írta le a saját bizonyságtétele. Azt mondja, hogy elvonult nyugdíjba, gyerekek rendben voltak, ők rendben vannak, volt egy kis megtakarítása. Mondja a pásztornak, hogy figyelj, pásztor, én adok egy évbe 1 millió dollárt ennek a gyülinek, 10 év alatt elfogy a megtakarításom, mondjad, hogy mire kell, mikor, én fizetem. A 10 év eltellett, és volt 10 millió dollárja annak, aki adott. Pedig minden évben az 1 millióját odaadta. Úgyhogy ment a pásztorhoz, hogy gond van, de több van, mint amennyi volt. Szóval Istennek döbbenetes ötletei vannak. Ne engedd, hogy a szürke állományod beszorítson abba, hogy meglátom, de nekem semmi hasznom belele, mint annak a főembernek ott a samáriai kapuban. Jézus azért jött, hogy bőségben éljünk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.